Jó tanács. Ferenc Emese, szociális munkás, segítségnyújtó műsora következik.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy nagy szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit a kolozsvári stúdióból. A mikrofonnál Ferenc Emessét hallják. A mai adásomat egy Bruno Ferraro történettel indítom, melynek címe Elegendő. A környéken nagy volt a szárazság. Az üde, zöld mezők sárgák lettek, majd kiszáradtak. A bokrok és cserjék is elpusztultak. Hetek óta nem volt eső. A hajnalt üdítő harmat is csak emlék volt. Az állatvilág is megsénylette, vagy elpusztultak, vagy elmenekültek. A sivatag melege ott végzett velük. A szárazság egyre nagyobb mértéket öltött. A nagy törzsű fák levelei is sárgultak, pedig gyökereik nagyon mélyen lehatoltak a földbe. A források helyett csak kavicsos medrek és kicserepesedett talaj maradt hátra. Egyedül egy szál virág maradt életben. Létezését két csepp víznek köszönhette, mert minden nap a magasból nedvesen tartotta alatta a földet. A magasban lévő hajszálnyi forrás kétségbe volt estve. Mindenki száradt, tehetetlen vagyok. Mit érek én azzal a két csepp vízzel? Közelében állt egy terebélyes fa. Hallotta a jajveszékelést. Ő is már csak nem kiszáradt. Összeszedte minden erejét, és így szólt. Senki sem várja el tőled, hogy életre keltsd az egész oázist. Neked semmi más feladatod nincsen, csupán azt az egy virágot kell életben tartanod. Milyen erős ez a történet, kedves hallgatók, így a mi témánk szempontjából is, hiszen ha belegondolunk, valójában mi is csak azt az egy szál virágot kell életben tartsuk. Azt az egy szál virágot, aki az édesanyánk, az édesapánk, a gyermekünk, a barátunk, az embertársunk. Azt, aki beteg, aki talán haldoklik, akinek nehéz a mindennapi élet. Egy szál virágért mindannyian felelősek vagyunk, kedves hallgatók. Azért egy szál virágunkért, aki ott van mellettünk, és aki mellett mi is lehetünk. Mégis megfeledkezünk erről. Valójában, ha körbenézünk, jelentéktelen dolgok miatt siránkozunk. Egy tanár befejezi az előadást és felteszi a szokásos kérdést. Van-e valakinek kérdezni valója? Az egyik diák csak úgy nyeglén felteszi a kérdést. Tanár úr, mi az élet értelme? A jelenlévő diákok közül valaki elneveti magát. A tanárt zavarja a könnyelmű viselkedés, mégis elhatározza, hogy válaszol a kérdésre. Belső zsebéből előveszi a noteszét, abból pedig egy tükördarabot, alig nagyobb, mint egy 50 forintos. Így kezdi beszédét. A háború alatt gyermek voltam. Az utcán haladva megláttam egy összetört tükröt. Megtartottam a legnagyobb darabot belőle. Ez a darab az. Játszadozni kezdtem vele, és tetszett, hogy a fényt oda irányíthattam vele, ahová kedvem tartotta. Kulcsukba, a körülöttem lévő emberek szemébe, repedésekbe és mindenhová, ahová nem sütött a nap. A tükörrel sokszor játszottam, de rájöttem, hogy nem csak gyermekes játékra jó, hanem visszatükrözi mindazt, amit az életben el szerettem volna érni. Én is egy darab tükör vagyok. Törött tükör. Mégsem vagyok tisztában önmagammal. Amiben biztos vagyok, közvetíteni tudok igazságot, megértést, jóságot és gyengítséget minden ember szívébe. Abban reménykedek, hogy talán mások is utánozni fognak. Számomra ez az élet értelme. Igen, kedves hallgatók, mindenkinek más és más az élet értelme. Van, akinek az az élet értelme, hogy a beteg hozzátartozóját felvidítsa, hogy teljes egészében mellette legyen, hogy tudjon neki segíteni. Másnak az az élet értelme, hogy imádkozzon a betegekért, a haldoklókért. És ismét másnak meg az az élet értelme, hogy segítőként, szakemberként ott legyen a betegek mellett. Mit mondjunk, hogyan mondjunk, amikor súlyos beteg haldokló van körülöttünk? Hogyan kommunikáljunk a beteggel? Talán folytathatnánk innen. Hol és mikor? Hol és mikor beszéljünk azzal az egy szál virággal? Kedves Mária Rádiót hallgatók, sok múlik azon, hogy a beszélgetés milyen körülmények között zajlik. Zajos kórházi folyóson, a beteg otthonában, kettesben, vagy éppen a nyüzsgő családi közegben. Nem egyszer előfordult már, hogy amikor kimentem egy beteg otthonába, a család nagyon örült, hogy beszélgetni fogok vele, mert láthatóan depressziós, szorong. Amikor viszont bent ültem a beteg mellett, a családtagok odaültek, vagy éppen valami elfoglaltságot mímelve halló távolságon belül maradtak. Így persze a legtöbbeknek nehéz volt megnyílniuk. Ezért azt alakítottam ki, hogy először odahívtam a családtagokat, hogy akinek van kedve, azzal beszélgessünk közösen. Egy idő múlva megnyugodtak, és megengedték, hogy kettesben maradjak a beteggel. Más esetben éppen, hogy bevonódtak, és valódi, lényegi, a család egészét érintő kérdésekről lehetett közösen szót ejteni. Tehát a helyszín és a körülmények jelentősen befolyásolják, milyen lesz a beszélgetés témája is menete. A mélyebb, fontosabb dolgokat érintő kérdésekről nyilván jobb meghitt körülmények között beszélgetést kezdeményezni, nem pedig a leleteket vagy a betegszállítót várva. Fontos az is, kedves hallgatók, hogy a betegség mely stádiumában van valaki, hiszen egy súlyos betegség is végződhet gyógyulással. Az esetek többségében úgy is végződik, hiszen az előítéletekkel ellentétben a daganatos betegségek jelentős része jól gyógyítható, vagy hosszú lefolyású, krónikus betegségé válhat. Tehát más lehet az igény a beszélgetésre vonatkozóan az aktív terápia, valamint a palliatív és az agónia időszakaszában, ami igazából ez a betegség utolsó pár napja vagy pár hete, szakmai megfogalmazással mondják így, vagy nevezik így a haldoklásnak az időszakát. Egyébként az agónia időszaka is lehet tudatos, vagyis a beteg akár az utolsó pillanatig is öntudatánál lehet. És ezt nagyon ki szeretném hangsúlyozni, kedves hallgatók, mert legtöbb esetben azt hisszük, hogy amikor ott ülünk a kórházi ágyon, vagy éppen az otthonainkban, és azt érzékeljük, hogy a beteg, aki mellettünk van, már nincs magánál, vagy az orvosok is azt mondják, hogy ő már nem hal, nem ért semmit. Higgyék el, hogy nagyon is ott van, jelen van. Érti, hallja, amit mondunk. Ezért nem mindegy, hogy hogyan kommunikálunk vele, mellette, vagy mit teszünk. Mert ha valaki bejön éppen, és elkezdünk beszélgetni arról, hogy haldoklik a beteg, vagy bármi másról, ami őt érinti, az rossz hatással lehet rá. Mert lehet, hogy azt hisszük, hogy nem hal, nem ért, de ott az utolsó periódusban is nagyon ott van. Nagyon ott van a jelenléte. A másik, ami szintén nem mindegy, hogy a betegség lefolyása alatt a beteg éppen melyik pszichés stádiumban van. Az aktuális állapotától függően éppen ezért az első, legfontosabb lépés megfigyelni a beteget, kérdezgetni. A nonverbális jelek épp olyan fontosak lehetnek, mint a verbálisak. Számtalan felmérés bizonyította, hogy a testbeszédet előbb és jobban értelmezzük, mint a beszédet. Gondolkodjunk el azon, hogy például honnan látjuk, ha valaki fél, ha hazudik, ha haragos, szerelmes, vagy éppen ha rosszba sántikál. Szülőként talán jól emlékeznek perc csendjeire, amit az ember először gyanútlanul élvez, majd rosszat sejtve a gyermekei keresésére indul, míg végül meg is találja őket, és csillogó, tágra nyílt szemek, a zavart mosoly láttán már is sejti, hogy valami csínytevés történt, aminek nem fog örülni. A hozzánk közel álló emberek nonverbális jelzéseit különösen jól értelmezzük. Ha bemegyünk betegünkhöz, vajon kerüli a pillantásunkat, vagy a tekintete merev, szúrós, pupillái összeszűkültek? Izmai megfeszülnek, esetleg izzad, izeg, mozog, vagy éppen összegömbölyödve fekszik? Fontos azt is tudatosítani magunkban, hogy ők épp így olvasnak a mi testbeszédünkből. Tehát ha nagyon mást mondunk, mint amit érzünk, gondolunk, az érezhetővé válik. Ezért érdemes először a testi jelekre figyelni, ha el akarjuk dönteni, hogy beszélgetést kezdeményezzünk-e, vagy sem. Fontos szempont ugyanakkor, hogy a betegnek tiszta-e a tudata. Vannak-e fájdalmai, nyitott-e a beszélgetésre? Ha fájdalmai vannak, akkor pontosan mi okoz szenvedést? A testi tünetek vagy egyéb nehézségek? Amikor a beteg komoly fizikai tünetekkel küzd, erős fájdalmakkal, nem lesz alkalmas, illetve nem lesz igénye a beszélgetésre. Ilyenkor a tünetek csillapítása az elsődleges feladata, amelyhez szaksegítséget kell kérni. Azért nehéz ez, mert súlyos betegség hirtelen állapotváltozásokkal is járhat. Lehet, hogy egyik nap elegendő a fájdalom csillapító dózisa, a másik nap viszont a fájdalom növekszik, vagy éppen új tünetek jelentkeznek, amiket máshogy kell csillapítani. Például azt mondják, hogy csontáttét esetén, vagy ha jelentkezik az úgynevezett áttörő, vagy áttöréses fájdalom, mely a háttérfájdalomtól eltérően váratlanul jelenik meg, akár pár perc alatt kialakulhat egy mozdulat, például helyzetváltoztatás hatására, és heves, nehezen múló fájdalmat jelent. Ha a beteg szenved, először azt kell tisztázni, hogy milyen fáj pontosan. Sok esetben a szenvedés nem feltétlenül testi. Ha a beteg nyugtalan, nyöszörög, sóhajtozik, vagy éppen sír, ezt okozhatja a szenvedésnek egyéb, nem fizikai faktora is. Ha ezt pontosan meghatározzuk, célzottan lehet segíteni. A pszichés faktorokat tekintve a jól irányzott kérdésekből, de még inkább értő meghallgatással megállapíthatjuk, hogy a beteg éppen milyen lelki állapotban van. A hárítás, a harag, az optimizmus, a depresszió, segélykérés vagy éppen apátia egyaránt előfordulhat, és ehhez szabottan kell a beszélgetéshez is részt vennünk. Például a hárítás fázisában valószínűleg más jellegű beszélgetésre van igény, mint mondjuk a harag fázisában. Tehát először azt kell kiderítenünk, a beteg mit gondol az állapotáról, milyen félelmekkel küzd, milyen vágyai vannak. Ha hagyjuk ilyenkor a beteget beszélni, mi is meglepődünk, mert néha egészen mást mond, mint amitől mi tartottunk. Más a problémája, mint amit mi gondoltunk. Nem kell erőltetnünk semmilyen mélyebb beszélgetést, ha a betegnek erre igénye van, azt úgy is jelezni fogja. Tehát, kedves hallgatók, nem szükséges többet mondani, mint amit ő hallani szeretne. A válaszokat sem feltétlenül tőlünk várja, bár gyakran egészen konkrét, az állapotát érintő kérdéseket, állításokat fogalmaz meg, ami érzelmileg nagyon megterheli a hozzátartozót. Mindig felmerül a végstádiumú betegek esetében, hogy mi a jobb, hallgatni vagy őszintén elmondani, mi mit gondolunk az ő állapotáról. Az őszintesség nem feltétlenül azt jelenti, hogy az ember nyersen és kendőzetlenül beszél, például a gyógyíthatatlanság tényéről, a közelgő halálról. Inkább a beteg igényeit méri fel, kipuhatója, mi aggasztja valójában. Ha a közelgő halál, akkor ezzel kapcsolatban mi az, ami a legnehezebb? Az odáig vezető út, a szenvedés, hogy nem láthatja az unokáit, hogy mi lesz utána? Míg maga a haláltól való félelem bénító lehet, az esztövező kérdésekről már könnyebben lehet beszélgetni. Ha a szenvedéstől tart valaki, hogyan tudok én abban segíteni, hogy azt a lehető legjobban csökkenteni tudjuk? Mit ért szenvedés alatt? Ha fizikai fájdalmai vannak, orvosi segítséget kérünk. Ha attól szenved, hogy ápolatlannak érzi magát, akkor megfürdetjük. Megmossuk a haját, manikűrözünk. Ha a felfekvések, a folytonos fekvés bántja, szintén kérhetünk ápolói vagy gyógytornászi segítséget. Amúgy jó, ha tudják a kedves hallgatók, hogy végstádiumú daganatos betegek esetében mindez államilag finanszírozott és elérhető, otthoni ellátásban is. Legalábbis nagyon remélem, hogy itt Romániában is ugyanígy van. Ha csak a szája szárad ki valakinek, azon mi is könnyen segíthetünk. Ha betegünk, amiatt szenved, mert nagyon magányosnak érzi magát, megpróbálhatunk társaságot szervezni számára, barátokat, családtagokat oda hívni, hívő embernél imakört szervezni, ha a beteg mozdítható, külső programokat kitalálni. Volt, akinél már az is jelentős lelki megnyugvást okozott, hogy a szobáját átrendezve a kert egy különösen szép szeglekét láthatta az ágyából, és a fák a kertben ugráló kismadarak és vadászó macskák épp annyira lekötötték a figyelmét, hogy néhány pillanatra elfeledkezett nehéz állapotáról. Nem beszélve arról, ha megoldható, hogy legalább a kertig kimehessen a beteg. Ahol megoldható van, vagy lehet terápiás állat látogatása, a kutyák mindig elképesztő örömet okoztak, nem csak a paciensnek, hanem az egész családnak. Érdemes megfontolni a személyes beszélgetéseken túl valamilyen pszichoszociális szakember bevonását is. Pszichológus, mentálhigiénés vagy családterápiás szakember, pap vagy lelkész. Sokat tudnak segíteni a szorongásoldásban, konfliktusok csökkenésében, életmérleg készítésében. Vannak témák, különösen a családi titkok, de akár a haláltól való félelem is lehet ilyen, amelyeket nehéz megosztani a családtagoknak egymással. Egy kedves hölgy, aki beteg férjét ápolta, négy szem közt elmesélte nekem, hogy bizony ő gyakran gondol arra, mi lesz utána. A hölgy erősen kötődött a férjéhez, de a megelőlegezett gyász állapotában már előre igyekezett felkészülni az őt hamarosan érő veszteségre. Nyilván vannak helyzetek, amikor beszélgethetnek erről őszintén a családtagok, amennyiben ezt a beteg igényli, de az nagyon nehéz, ha felkészületlen beteget ilyen gondolatokkal szembesíti a családtag. Itt nem feltétlenül az érzéketlenség vagy szeretetlenség okozza ezt, hanem az eltérő lelki állapotok, feldolgozási szakaszok találkozása. Kedves hallgatók, ez nagyon nehéz téma, és úgy gondolom, hogy megértünk egy kis zenei szünetre. Ezt követően visszajövök, és folytatjuk a hogyan mondjam kérdéssel. Addig is egy picit ízlelgessék, vigyék el ezeket a gondolatokat, akár jó tanácsokat így magukba, gondolkodjanak, hogy mivel, hogyan tudnak akár segíteni a betegeiken.
Hívnak az otthoni fények, elfelejteni végleg az el nem múló éjszakát, a kínzó vágy szavát. Nincs újabb állomás, megfáradt már a létem, megcsal sok széles út, sehová nem értem. De hallom a hangod az ében, hát gyújts reményt a sötétben, a visszatérő csillagát küld az égen át. Tudom, itt voltál velem, soha nem hagytál el engem, örök év árt volna tán, ha te nem vigyázol rám. Jézus, érzem, hogy itt vagy velem, érzem, hogy fogod kezem, érzem, hogy hozzád érkezem. Jézus, érzem, hogy itt vagy velem, érzem. uraként, ismerj el országodban, nem vágyom többre már, ölelő karodban. Te, aki vársz rám az égben, vezesd a földön a léptem, az álmod tévedt városán, a hosszú tér után. Tudom, itt voltál velem, soha nem hagytál el engem, örök éj várt volna tám, ha te nem vigyázol rám. Jézus, érzem, hogy itt vagy velem, érzem, hogy fogod kezem, érzem, hogy hozzád érkezem. Jézus, érzem, hogy itt vagy velem, érzem, hogy fogod kezem, érzem, hogy hozzád érkezem. Ne engedj visszanéznem, ha újra hív a tél. Engedj ma átlépnem a remény küszöbén.
Zenei szünet után és egy kis fellélegzés után folytatnám a mai műsorunkat, hogyan mondjam, című kérdéssel. Tudják, kedves hallgatók, az a tapasztalatom, de szerintem sokak elmondhatják ugyanezt, hogy a legnehezebb feladat talán az empátia gyakorlása, illetve kimutatása. A hétköznapi életben sem könnyű, pláne egy krízis helyzetben, amikor leginkább csak magunkra, saját fájdalmunkra, nehézségeinkre tudunk vagy akarunk koncentrálni. Viszont súlyos beteget ápoló családokban elkerülhetetlen, hogy megpróbáljuk beleképzelni magunkat a másik helyzetébe. Megpróbáljunk együtt érezni. A legegyszerűbb gyakorlat erre, ha igyekszünk elképzelni egészségesként, hogy milyen lehet egész nap feküdni és mindenért segítséget kérni. Szokták javasolni így orvostanhallgatóknak, vagy segítő szakmában dolgozókat a következő. Egy délután feküdjenek le, és mindent az ágyból irányítsanak. Mindenhez, a vécézéshez is kérjenek segítséget. És ez a saját élmény hozzásegíthet ahhoz, hogy legalább egy kicsit átértékeljük a kiszolgáltatottságról alkotott véleményünket. Ugyanígy a beteget is meg lehet kérni arra, hogy képzelje bele magát a hozzátartozó helyzetébe, mennyit rohan, pakol, intézkedik, tesz-vesz betege körül. Biztosan akad, aki meghökken ezen az ötleten. Tényleg kérjünk meg egy súlyos beteget arra, hogy képzelje magát más, egy egészséges ember helyzetébe. Nincsen neki elég baja? Nekem ezzel kapcsolatban az a tapasztalatom, hogy egyrészt a haldoklók is szeretik épp annyira kompetensnek gondolni magukat, mint ahogyan korábban tekintettek rájuk, és valóban ezt a kompetenciát nem veszi el tőlük az, hogy éppen mások segítségére szorulnak. Ugyanúgy gondolkodnak, éreznek és döntenek. A cselekvőképesség kritériumai között szerepel a döntési, cselekvési és gondolkodási szabadság megléte, mely terminális állapotú betegek esetében nyilván valamilyen módon korlátozottá válik. De az állapotától függően joga van az önrendelkezéshez, és hogy az utolsó pillanatig ne csökkenjen emberi értéke. Tehát a beteg saját önbecsülésének is jót tesz, ha nem kezeljük másként, mint korábban, hanem igenis bevonjuk döntésekbe, és lehetnek bizonyos elvárásaink is vele szemben. Semmi sem távolítja el jobban a haldoklót környezetétől, mint a szent áhítat, az érinthetetlenség érzése. Másrészt az egész család szempontjából fontos, hogyan tudnak együttműködni, konfliktusaikat kezelni ebben az időszakban. A legtöbb betegnek igenis számít, mind megy keresztül a hozzátartozó. Félti, esetleg bűntudata is van az ellátás nehézségei miatt. Épp ezért nagyon hasznos, ha egymás cipőjében járva megértik, és beszélni tudnak a feszültségek okáról. Ilyenkor hasznos lehet a problémafókuszú beszélgetés. Egy példa erre. Mit gondolsz arról, amikor éjszaka felkeltél, hogy pisilni kell, és én rád mordultam? Nehéz lehetett felkelned, mert nem sokkal előtte aludtál el. Bűntudatom volt amiatt, hogy felkeltettelek, és haragudtam is rád, hogy morogsz velem. Én magamra is rád is haragudtam hirtelen, mert nagyon fáradt voltam, és nekem is bűntudatom támadt, hogy haragszom, hiszen nem tehetsz arról, hogy segítséget kérsz. S szívesen segítek mindig, hiszen tudod, én pedig örülök, hogy mellettem vagy, és számíthatok rád. Ez a párbeszéd hosszabb formában, de a valóságban is elhangzott. A saját negatív érzelmek megfogalmazása és az empátia gyakorlása sokat segíthet, hogy az ehhez hasonló helyzetekből adódó feszültségeket könnyebben kezeljék. Vagy néha már az is segít, ha meg tudjuk fogalmazni a saját nehéz érzéseinket. Azért vagyok feszült, mert tehetetlennek érzem magam. Nem tudom, hogyan tudnék segíteni neked. A legtöbb beteg irtózik a szánalomtól, de a valódi együttérzés támogató lehet. Biztosan nem tudom jól beleképzelni magam a helyedbe, de nagyon együtt érzek. Akár ezt is mondhatjuk. Vagy egy másikat, megértem az indulatodat, úgy érzem, mérges vagy. Vagy nem vagyok mérges, csak elegem van az állandó fekvésből. Kedves hallgatók, innen folytatjuk 2 hét múlva, ugyanis a műsoridőnk lassan lejár. Én egy imádsággal búcsúznék önöktől, egy betegnek az imájával. Beteg vagyok, de szeretnék még meggyógyulni, Uram. A törékeny testemnek szántál még kegyelmi időt, építs meg engem. Gyógyító kegyelmednek, hadd lehessek még áldott hirdetője munkámmal, bizonyságtételemmel, hálás életemmel. A fájdalmak gyötrelmei közt rád és a te szenvedésedre tekintek, Jézusom. Tőled megértést remélhetek, mert próbáltad az emberi életet minden nyomorúságával és betegségével együtt. Vigasztalj szenvedéseim között, munkád lelkem örök javát fájdalmaim által. De gyógyítgass is engem a te kegyelmed szerint. Erőm elhagyott, tehetetlen vagyok én, de szeretteim is. Nincs jogom zúgolódni, méltatlan vagyok, mert a verőfény napjaiban sokszor elfeledtem, hogy neked köszönhetem az egészséget és mindent. Mégis hozzád jövök, aki nem akarod a bűnös halálát, hanem hogy megtérjen is éljen. Szabadíts meg a betegségtől. Áld meg azokat, akiket mellém rendeltél, rólam gondoskodnak, gyógyítanak, ápolnak. Adj lehetőséget, hogy még szolgálhassak neked, embertársaimnak, Krisztusért. Atyám, tekints fájdalmaimra összetört életemre. Szállj meg engem, könnyebb is terhem, vigasztalt szívemet. Krisztusom szenvedéseiért bocsásd meg minden bűnömet, keresztjéért légy kegyelmes hozzám. Adj türelmet, erősíts hitemet, és részesíts szabadításod örömében. Ámen. Kedves hallgatók, elbúcsúzom, áldott szép napot kívánok önöknek, kitartást, sok erőt azoknak, akik betegek, vagy akik beteget, haldoklót ápolnak, vagy mellettük vannak. A Jóisten kegyelme és áldása legyen önökkel. Dicsértessék a Jézus Krisztus!